Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét reménység vasárnapján, Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 14. fejezet 7. versétől kezdve a következőképpen. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is, miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ma reménység vasárnapja van, ahogy már elhangzott. Tudjuk, hogy az egyházi esztendő vége felé mindig a végső dolgokkal foglalkozunk. Ezért volt múlt vasárnap az ítélet vasárnapja, most a reménység vasárnapja, és az utolsó vasárnapon pedig az örök élet vasárnapja. És ilyenkor természetesen felvetődik az a kérdés bennünk, hogy mi az a reménység, amire alapozódhat a mi életünk. Mi az, ami miatt reménykedhetünk? Mert nagyon sokszor átgondoltam, a reménységünk olyan, hogy van valami, amit szeretnénk remélni, hogy talán igaz, hát ha mégis igaz, csak aztán összeomlik, mert ennek nem volt alapja, csak úgy elgondoltuk, olyan jó lenne. Mi a reménységnek az alapja? Mert tudnunk kell, hogy a bibliai reménység az nem olyan, mint amit mi elképzelünk, és többnyire kártyavárként omlik össze. A bibliai reménység az egy bizonyosság. Az nem olyan, hogy hát remélem, hogy még a jövő héten is ilyen szép idő lesz. Ezt úgy tudjuk, hogy valószínűleg ez már nem így lesz, de a reménységeink azok többnyire ilyenek. De jó lenne, ha ilyen lenne még valami. Ezt szeretném körbejárni a mai Isten tiszteleten, hogy mit is lehet az igazi, mi is lehet az igazi reménységnek az alapja. Van egy legenda, amely szerint Jézus mennybe menetele után Jézust megkérdezi az egyik főangyal, hogy hát elvégezted a földön, amit akartál? Erre Jézus mondja, hogy igen, elvégeztem. De a téged követők, az a pár ember, hiszen hát 12-en voltak mindössze, az a pár ember úgy tudja azt, hogy te miért haltál meg? Persze, tudják, mondta Jézus. Hárman minden bizonnyal. Péter, Jakab meg János. És mi lesz azután? Azt mondja, majd ők elmondják, amit el kell mondaniuk. Én rájuk bíztam, mondják el minden embernek, hogy mit tettem értük. És biztos, hogy elmondják? Kérdezi a főangyal. Biztos. És azután mi lesz? Meghalnak. Mi lesz tovább? Hát azután majd azok, akiknek ez a három elmondta, tovább mondják. És 1000 év múlva? Igen, 1000 év múlva is. És 2000 év múlva? 2000 év múlva is. Honnan tudod ezt, Uram Jézus? Mert bízom bennük. Ebből a legendából, hogy természetesen egy elképzelt párbeszéd, a lényeg az, ami megszólítja a szívemet, ez, hogy bízom bennük. Hogy ránk bízza Jézus, ismerjük a történetet például Péterre, azt, hogy táplálja a gyülekezet tagjait. Ugye így mondja Jézus, hogy lekeltesd az én juhaimat. Rábízza, arra az emberre, abban az emberben bízik, aki pár nappal korábban megtagadja őt. Tehát engem ez érint meg, hogy mi, akik nem vagyunk jobbak Péternél, olyan bizalommal van felénk Jézus, hogy azt nem lehet kifejezni. Nem csak arról van szó, hogy mi bízunk Jézusban, vagy bízunk-e, tudunk-e bízni, vagy hiszünk-e Jézusban, hanem ideje arra is gondolni, hogy hát arról is szó van, hogy Jézus hisz bennünk, Jézus bízik bennünk. Hogy ne mondjam, az, hogy benne bízhatunk, hogy benne hihetünk, az azért történhet meg, mert ő bízik bennünk. Hát mi más lenne, mint bizalom benne irántunk, hogyha eljön a mennyből és meghal értünk? Hát bízik abban, hogy ennek lesz eredménye, lesz értelme. Tehát Jézus hisz benned. Az még lehetséges, hogy te nem hiszel Jézusban, az még lehetséges, hogy te nem bízol benne, de hogy ő bízik benned, ez 100%. És ennek az alapján fordulhat aztán a kocka. Ennek alapján történik meg mindig a csoda. Most, amikor Bényén voltunk néhány gyülekezeti taggal, akkor ott Bényén egy korombéli férfi mondta el, hogy nagy lelkesedéssel beszélt Lutherről, meg hogy megy a Pilis Csabai munkatárs képzőre, mindjárt meg is kérdezte tőlem, hogy lelkész úr megkérdette a gyülekezetben ezt a munkatárs képzőt. Hát mondom, most sajnos nem, de múltkor már tavaly igen, csak hát nem volt jelentkező. Pedig hát milyen jó. Néztem, milyen lelkesedés, milyen tűz van benne. Úgyhogy most meghirdetem, van egy munkatárs képző tanfolyam, és tényleg jó. És azt mondja, hogy sohasem gondoltam volna azt, hogy 30 évesen én elkezdek hinni. Azt mondja, körülbelül most egy 10 éve hit kezdett hinni. Előtte azt mondja, teljesen távol volt a hittől. Most is kamionsofőrként dolgozik, de nagyon-nagyon fontos neki az, hogy neki most már van hite. Sőt, járhat a munkatárs képző tanfolyamra, ahol felkészül arra, hogy hogyan adja tovább a hitét. Hogy ne csak 1000 évvel Jézus halála után, 2000 évvel később is legyenek még, akik elmondják azt, hogy mit tett Jézus értük. Szóval bármikor, és ezért fordulhat a kocka, mert nem az én hitem, és nem az én bizalmam a döntő. Mert hogyha azt tekintjük a reménység alapjának, hogy én mit hiszek, meg mennyire hiszek, meg hogy én mennyire bízok, akkor szokott történni az, hogy hát elkeseredünk, és azt mondjuk, hogy elég lesz az én hitem? Elég lesz az én bizalmam ahhoz, hogy üdvözüljek? Akkor mindjárt a saját hitemnek a mértéke lesz az alappá. De hát az nem alap. Hát az én hitem nem lehet alap. A reménységnek az alapja nem az én hitem, nem az én bizalmam. Az az Istennek a hite, az Istennek a bizalma, az, ami az alap. A reménységnek az alapja tehát nem, és ott is két dolgot fogok mondani, Pál apostol említi a létra komplexust. Nem így említi persze, hát nem így van benne a Bibliában. Hát csak ezt így fogalmazom meg, mert ez a létra komplexus, amit ő így fogalmaz, hogy hát akkor te miért ítéled el a testvéredet? Nem csak itt, nyilván másutt is szó van arról, hogy ne ítéljünk, de miért létra komplexus ez? Azért, mert az ítéleteink azok olyanok, mint a lépcsőfokok a létrán, amire fölállunk, és följebb, és följebb, és azt gondoljuk, hogy akkor leszünk magasabban, akkor tudunk emberek fölé magasodni. Hát ilyen a felekezetek közötti vita például, amikor ilyen üdvösséget egyáltalán nem érintő kérdésekben szoktak vitázni felekezetek, és elítélik egymást. Mondjuk valaki elkezd járni egy adventista gyülekezetbe, akkor mit fog megítélni bennünk, hogy jaj, hát ezek nem a szombatot ünneplik, hát nem szombatnapon jönnek össze a templomba. Mi pedig mit mondunk, jaj, hát ezek mindig a szombatot emlegetik. Aztán a másik, meg még ilyen nagyon gyakori dolog, a keresztség kérdése, hogy most akkor mikor és hogyan történik, és akkor az egyik azt mondja, hogy jaj, hát ezek csecsemőkorban keresztelnek, pedig akkor még mit se tud még az a csecsemő a hitről, felnőtt korban kell. Mi pedig azt mondjuk, hogy jaj, hát az is milyen, amikor ott felnőtten lemegy valaki abba a medencébe, és akkor jaj, hát... Elkezdünk ugye lépegetni fölfele ezen a létrán. Létra komplexusa van a felekezeteknek sokszor. Mert azt hiszük, hogy akkor vagyunk igazabb hívők, hogyha ki tudunk találni valamit, amiben mi jobbak vagyunk. Lehet, hogy jobbak vagyunk, de nem ettől leszünk elfogadhatóbbak az Isten számára. Hát a reménység alapja nem ez. Vagy amikor egymást ítélgetjük meg. És a reménységnek az alapja nem az önmagában való lét. Pál beszél arról, hogy közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának, így tekint a hívők, hívő emberekre. Igen, ám, de hát a nem hívő világban nem az a szlogen, hogy éljünk egymásért, hanem az a szlogen, hogy élj magadban, magadért. Magadért cselekedjél, magadat segítsd. Senki más nem fog neked segíteni. Magadban kell bízni, senki más nem fog benned bízni, gondolják ők. Isten már teljesen nyilván a perifériára szorul ebben a gondolkodásban. És éppen valaki felhívta a figyelmet arra, hogy a vallások is lényegében arról szólnak, hogy magunkkal foglalkozzunk, mert ugye a kereszténységen kívüli vallásrendszerek nem tudnak a megváltásról, nem tudnak arról, hogy Jézus már elvégezte számunkra az üdvösséget. Ezért mindig azt kell figyelni, hogy eleget tettem-e már, elég áldozatot vittem-e már az Istenségnek, elégszer mormoltam már Krisztának a nevét, és így tovább. Ők nem tudják azt, amit mi az elmúlt vasárnapon hallottunk, ítélet vasárnapján, hogy Jézus helyettem állt fel a mérlegre, csak azok számára, akik nem voltak. Foglalom össze röviden, hogy arról van szó ebben a filmben, hogy megjelennek az emberek ott a mennyben, és akkor az angyal veszi át tőlük az aktát, az életüknek az eseményeit nézi, hogy jó, rossz, stb. Fel kell állniuk a mérlegre, elég jó-e ahhoz, hogy üdvözülüljön, és hát természetesen senki sem elég jó ahhoz, bár nyilván vannak, akik bizonygatják, hogy ők elég sokat tettek már az egyházért, meg az ügyért, meg sok jó dolgot tettek, gyűjtöttek az iszapkárosultak számára, meg nem tudom, tehát sok-sok mindent próbál az ember felsorolni, hogy mi mindent jót tettem már az emberekért. És akkor jön egy utolsó ember, aki nem túlságosan biztos a dolgában, hanem inkább lefelé szegezi a tekintetét, és átadja az aktát az angyalnak, az néző, hogy jó vastag akta. Igen. És jön a meglepő jelenet, hogy az angyal háta mögül egy kéz ad egy másik aktát. Mert ugye arról volt szó az igében, hogy hát könyvek nyittatnak majd meg, és az életkönyve is. Mint egy az életkönyvét nyújtját, amiben bele van írva ennek az embernek a neve. Hogy Jézus őt megtisztította. És akkor mondja az angyal, hogy hát nem tudtam, hogy te is vele vagy, fordulod a Jézushoz. A láthatatlan kéz az Jézusé. És akkor mondja, hogy hát akkor most állj fel, a mérlegre, emberünk szépen engedelmesen föl akar állni, az angyal mondja, nem te, Jézus. És Jézus rááll a mérlegre, és mutatja, hogy elég jó. És akkor erre a többiek felhördülnek, ez nem fair. Ez nem fair, hogy Jézus álljon a mérlegre helyetted. Az angyal helyben hagyja, igen, nem fair. Ezért hívják kegyelemnek. Tehát ezt más vallások nem tudják. Más vallásban nincsen bűnbocsánat, más vallásban nincsen kegyelem. Más vallások, fair vallások, így is mondhatnám, fair vallások. Ott mindenkinek a cselekedete megkapja a büntetését. Jézus viszont azért fair a kereszténység, Jézus viszont megkapta a büntetést. Megkapta a kereszten a büntetést. Csak nekünk ajándékozza ezt, és ez a kegyelem. Így olvastuk az oltár előtti imádságban, hogy Urunk, ébresz fel minket kegyelmed világosságával. Gondoltam, hogy ezt felhozom a szószékre, hozzá teszem a beszédemhez ezt a mondatot, hogy ébresz fel minket kegyelmed világosságával, mert reformáció ünnepén mondtam, hogy Bonhoeffer azt mondta, utolsó szavai között szerepelt az, hogy a kereszténységnek, megújult kereszténységnek lennie, kell lennie, és hogy már nem szabad neki vallásos nyelvezetet használni, hanem csak olyan egyszerű nyelvezetet, mint a Jézusnak a nyelvezete volt. Ezzel szemben mondjuk itt tartom a kezemben az ágendát, amiben benne van ez a hát olyan szép vallásos ugye, körmondat kifejezése ez, hogy ébresz fel minket kegyelmed világosságával, hogy hát ezt rajtunk kívül senki nem érti, aki nem jár rendszeresen gyülekezetbe. Mit is jelent? Azt jelenti, hogy amikor felébreszt minket Isten a kegyelem világosságával, hát hogy rájövünk arra, hogy Jézus állt a mérlegre, és hogy nem fair az, hogy én kegyelmet kaptam. Ezt jelenti. Tehát a reménységnek nem alapja a létrakomplexus, és nem alapja az önmagában való lét, és csak akkor tudok nem önmagamban élni, nem magamba zárkózva élni, hogyha már tudom, hogy a kegyelem világossága, vagyis az, hogy Jézus helyettem állt a mérlegre. Jézus már nekem örök életet adott. Ha ezt tudom, akkor fogok menni és másokkal törődni, másoknak hirdetni. Addig magammal fogok foglalkozni, amíg nem történik ez meg, hogy én mikor kapom már meg a kegyelmet. Tehát nem tud az ember más tenni addig, mint magával foglalkozni. Ezért mondja az ember, hogy hát elég az embernek a maga baja. És igazából, hogy ítélet alatt vagyunk, az ezt jelenti. Ítélet alatt vagyunk, mert nem tudunk másokkal foglalkozni, csak magunkkal. Ez az ítélet. Önmagában hordozza a bűn az ítéletet. Például nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy van mondjuk egy bizonyos cégnél mondjuk pénz. De ítélet alatt áll a világ, és ezért adósságba keveredik, és az egészet elviszi az adósság. Hát ezzel most tele vagyunk, nem kell semmiféle példát mondani. Ugye a legnagyobb, legjobban működő cégek. Nyilván azért, mert ítélet alatt vagyunk. Sokáig nem értettem azt, amit így tanítottunk a konfirmandusoknak, hogy Isten haragja alatt vagyunk. Mit jelent az, hogy Isten haragja alatt vagyunk? Azt, hogy van valamink, de nem tudunk azzal élni. Tehát hiába van mondjuk egy családban pénz, hogyha azt nem érzik, hogy gazdagok, sőt még megelégedettséget sem éreznek, hanem szétfolyik. Hiába. Tehát Isten haragja alatt vagyunk, Isten ítélete alatt vagyunk. És mit akar számunkra mit akar Jézus, hogy mi történjen velünk a mai vasárnapon? Azt akarja, hogy felébredjünk a kegyelem világosságával. Rájöjjünk arra, hogy ő kivitt minket már az ítélet alól. Tehát én nem tudok kilépni az ítélet alól, hanem hogy ő kivitt azzal, hogy rálépett a mérlegre helyettem. Tehát az, hogy önmagunknak élünk, az ítélet. És az a legnagyobb ítélet benne, hogy akkor önmagunknak halunk. Ez a legkeményebb része a dolognak. Tehát aki azt mondja, hogy ő önmagában akar élni, és hogy őt hagyjuk és ne zaklassuk, annak az ember saját magában kell meghalnia is. Összefüggések vannak, nyilvánvaló. És Pál azt mondja, hogy de hát közöttetek, hívők között, ez nem így van. Aki tudja, hogy Jézus őt megváltotta, akinek a reménysége már nem önmaga, aki már nem azt mondja, hogy én csak magamban hiszek, senki másban, annak egészen más lesz az élete. Annak az életében nem így van, meg van váltva, és tudja, hogy az élet és a halál összetartozik. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, mondja Pál apostol. Vagyis számot vethetünk önmagunkkal, és hát itt az ideje, hogy számot vessünk önmagunkkal. Hogy ha nem történt még ilyen, ha nem mentünk félre egy fél napra valahová, egy magunkba, hogy számot vessünk, hogy előjöjjenek a mi gondolataink önmagunkkal kapcsolatban, ki is vagyok én, hogy előjöjjenek a gondolataink, akár tiszta vagy tisztátalan gondolataink, akkor félre kell vonulnunk, és el kell csendesednünk, Istennel kell négy szem közt lennünk, végig gondolni, ki vagyok én, mi szerettem volna lenni, hogy szerettem volna élni, milyen út van mögöttem, milyen út lehet még előttem, és becsületesen ezeket megbeszélgetni, és rábízni az Istenre az életünket, és tudni, hogy ő megváltott, függetlenül attól, mi van mögöttem. És amikor az ember ezt megteszi, akkor érti azt, hogy dialektikus a világ. Hát ezt nem a materialisták találták ki. A világ az tényleg dialektikus. Arra csodálkoztam rá, hogy az énekünkben is benne van. Azt mondja, hogy volt bú és öröm itt a Földön. Itt van a kettőnek a dialektikája. Volt fény és volt éj sötét. Ez is nagyon szép dialektika. Tehát, hogy együtt van ugye a fény és az árnyék. Együtt van a bú és az öröm. Hogyha van Szentlélek, akkor van ördög is. Antiléleknek is szokták nevezni, ezt a találóban. Mindennek megvan a maga ellenpólusa. És itt az igényben az jön elő, hogy élet és halál ellenpólusa. Hogy ez mennyire összetartozik, egy költő úgy fogalmazott, hogy az asszonyok sírok felett szülnek. Milyen megdöbbentő fogalmazás. Az asszonyok sírok felett szülnek. Tudja az ember, hogy az életben benne van a halál. És itt jön a vigasztalás, mert hogyha ez a dialektika igaz, akkor igaz, ha megfordítom is. Hogy a halálban benne van az élet. És benne van. Ezért mondta Jézus. Ezért mondta Jézus azt, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. És nekünk csak ezért lehet reménységünk. A halálban benne van az élet. Jézus bízik bennünk, és ezért bízhatunk Jézusban. És ezért lehetünk immár nem ítélet alatt, hanem kegyelem alatt. Ámen. Imádkozzunk. Uram, Jézusom, köszönöm, hogy Te hiszel bennem, hogy Te bízol bennem. Köszönöm, hogy ez a bizalom lehet az alapja a reménységemnek. Hogy ennek a bizalomnak az alapján bízhatom, én is, Te benned. Uram, azt is köszönöm, hogy nem csak az életben van benne a halál, hanem benne van a halálban, a te halálodban, benne van az én életem. Amen.